Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istenek igéjét a már előfelolvasott ige szakaszból, a Lukács szerinti evangélium 13. részéből, a 13. rész 8. versét és a 9. olvasom. Azt pedig felelvén mondanéki, Uram, hagyj békét néki, még ez esztendőben, míg körös körül megkapálom és megtrágyázom. És a gyümölcsöt terem jó, ha pedig nem, azután vág ki azt. Amen. Szeretett testvéreim, én is köszöntöm a gyülekezetet szeretettel. Jó dolog eljönni élő gyülekezetbe, és szolgálni az Úrnak, és szolgálni egymásnak. Köszönöm a szép zenét, énekeket, jó itt lenni. Jézus tanításában, amikor eljött ebbe a világba, akkor két hatalmas dolog jelent meg. Megjelent a kegyelem, és megjelent az Isten országa. És valahol, ha végignézzük az evangéliumokat, akkor azt látjuk, hogy Jézus erről a kettőről beszél igazából. Fölvállalja mind a kettőt. Fölvállalja Istennek a kegyelmét, amelyen keresztül tudja hirdetni az evangéliumot. És felvállalja az Isten országának meghirdetését. Mondhatni azt is, hogy mind a kettő új. Persze az Ószövetségben a kegyelem ott volt, csak valahol más formában élték meg az emberek, élhették meg, más formában lett számukra valósággá Isten jelenléte. Miért kell a kegyelmet meghirdetni Jézusnak? Azért, mert ez teszi szabaddá az embert, az Isten országán munkájára. Először szabadságot kell adni, utána lehet kérni feladatot. Ha az ember szabadságot nem kap, akkor az rabszolga. És tudjuk jól, hogy a rabszolga azt teszi, amit mondanak neki, napról napra, óráról órára, sőt, lehet változtatni is. De aki szabadságot kap, abban a szabadságában van saját önálló lehetősége arra, hogy megvalósítsa azt, ami az övé. Ezért a kegyelem meghirdetésével Jézus felszabadította a népet, felszabadította az embert, és felszabadítja ma is az embert, hogy tegye azt, amit éppen számára Isten kijelölt. Természetesen ehhez a másik oldal is ott kell, hogy legyen kapcsolata az Istennel. Hogy mit kell csinálni, mit kell tenni neki személyében. A példabeszédei közül vannak Jézusnak, amelyek csak Isten kegyelmét hirdetik meg. És vannak olyan példabeszédei, amelyek meghirdetik az ítéletet is. A kegyelem mellett az ítéletet. A most felolvasott ige szakaszból, a szőlős gazda példázatából Jézus az ítéletnek igazságát, és a mentő kegyelmet, Istennek mentő kegyelmét mutatja meg. Isten igazságát, de egyszerre a mentő kegyelmét. Mind a kettő együtt van Istennél. Mind a kettő ott van az Úrnál. Az ítélet is, és a kegyelem is. Nyilvánvaló, hogy az ítélet az keményebb beszédet kíván, mert hamar elmegy az ember füle mellett. A kegyelmet könnyebb elfogadni, mert az az ember számára mindig egy kedvező pozíciót ad. A szőlős gazda példázatában az ítélet igazságát és a kegyelemnek a mentő voltát hozza elénk. Mi az előzménye? Az előzménye az, hogy Jézushoz oda mentek Galileából jövő emberek, és azt mondták, hogy mit szólsz ahhoz, hogy itt, amikor elmentek a galileabeliek a templomba áldozni, akkor Herodes megölette őket. Ugye ezek bűnösök voltak. Ők megérdemelték. Mi nem. Mert mi nem velünk történt meg. És itt volt szó a hirdetésben a szíriai és különböző üldözött keresztényeknek az életéről bizony. Ez mai napig is érvényes. Mennek Egyiptomba, vagy éppen Szíriába, emberek templomba is, fegyveresek várják is, lelövik őket, mert azért, mert Isten tiszteletet mennek tartani, és azért, mert keresztjének. Nem múlt el a világ, ne gondoljuk, azóta jobb irányba, hanem inkább maradt a rossz továbbra is. Érdekes választ adott Jézus, azt mondja nekik, és ezzel ugye a 9. vagy a 13. rész ezzel kezdődik, hogy ne gondoljátok, hogy ezek bűnösebbek voltak a többi galileai belieknél. Nem. Nem voltak bűnösebbek, de ha nem tértek meg, ti is így jártok. Vagy gondoljátok, hogy a Siloám torony ledőlésekor, ugye ez már Jeruzsálem, ez már Júdea, átmegy a másik területre, amikor összedőlt a torony, akkor az a 18 ember, az bűnösebb volt, mint a többi jeruzsálembeliek. Ne gondoljátok, ha nem tértek meg, elvesztek ti is. És itt jön be a példabeszédnek egy nagyon érdekes vonulata, az elvesztés. El lehet-e veszni az embernek, Izraelben, Galileában, Jeruzsálemben, Magyarországon, Gazdagréten. El lehet-e veszni? És itt kezdődik a történetünk folyamata, mert a példabeszéd ellentétet is, és azonosságot is hordoz. Az ellentét ugye ott van, amikor is azt mondja a gazda, vág ki. Erre azt mondja Vincellér, hagyj békén neki még. De sajnos, ha szabad ezt mondani, van benne egy közös megegyezés is, amikor a végén azt mondja a gazda is, és a vincelése, vág ki. Hát el lehet-e jutni odáig, hogy vág ki a terméketlen fügefát? El lehet-e odáig jutni az embernek? És én azt hiszem, hogy Jézus a kevés ítéletet mondó példabeszédei közül ez az egyik legnehezebb, mert erre az a válasz, hogy igen. Jézus mondja. Az a válasz, hogy igen. Ha nem terem gyümölcsöt, vág ki azután. Miről van szó? Az igében azt olvastuk, hogy volt egy embernek egy fügefája, amit a szőlőbe ültetett. Jézus mindig a életből veszi a példázatokat, hogy értsék, miről van szó. Ott van közelükbe. Hát ez egy természetes eset, nem probléma, hogy vannak szőlőskertek. És a szőlőskertben az ember, a gazda ültet fügefát. Ez természetes dolog, hogy ez így van, hiszen miért ne? Hát ott van a termőföld, akkor a szőlő mellett, hiszen a szőlő az nem foglal el olyan nagy területet, tehát nem ad árnyékot akkorát, ha fölé nő a fügefa, akkor az teremhet. És elmegy a gazda, és keresi a gyümölcsöt, a termést. Igen, de nem talált. Nem talált. Ez kicsit hosszabb a története ennek, hiszen ha megnézzük Mózes 3. könyvét, annak is a 19. rész 23. versét, akkor azt látjuk, hogy ha az ember ültet egy fát, akkor ugye, és ha netán fügefát ültet, akkor az 3 évig nem fog teremni. Aztán a következő 3 évben ott kell hagyni, nem szabad leszedni róla a gyümölcsöt. Ez már 6 év. A 7. évbe termő gyümölcsöt Istennek kell föláldozni, fölajánlani, ez a 7. év. És csak a 8. évbe lehet a gyümölcs a gazdájáé. Ez a törvény természetesen. Valóban a gazda akkor több mint valószínű, hogy már kereshette a 2., 3., 4. és a 5. esztendőbe is az 1. 3 év után a gyümölcsöt. Nem tudjuk, Jézus nem mondja meg, hogy mikor, gyümölcsöt keresett és nem talált. Több mint valószínű, nem akkor kereste, amikor még nem kereshetett volna rajta. Tehát már gyümölcsöt találhatott volna rajta a gazda, mert megvan rá az idő. Miután meggyőződött a terméketlenségéről, adja ki a parancsot a kivágásra. Kérdés az, hogy kicsoda ez a fügefa. Sokan azt mondják, hogy ez a fügefa is nyilvánvaló Jézus példabeszéde mindig személyessé válik, és aktuálissá. Azt mondják, hogy ez a fügefa, ez Izrael. A szőlő pedig természetesen a Kánaán, és a vincellér az atya, vagy a fiú, a gazda az atya, és a fügefa pedig Izrael. Túl könnyű volna ez a válasz, de elképzelhető ez is, természetesen. Talán akkor járunk közelebb az igazsághoz, ha azt mondjuk, hogy ez a fügefa az ember. Az ember. Te vagy, én vagyok, mi vagyunk. Őseink és unokáink, gyerekeink. Ez a fügefa az ember, akit az Isten ide telepített. Ide telepített Gazdaglétre. Ide telepített Budapestre. Oda telepítette, ahová lehet. Hiszen, ha mi emberek tudjuk jól, hogy egy növényt, egy fát hova kell ültetni, hogy inkább napos hely kell neki, vagy éppen inkább árnyékos hely, nem gondoljuk azt, hogy az Isten is tudja, hogy hova kell ültetni az embert, hogy meghozza a gyümölcsöt? Éppen ezért fontos látni azt is, hogy Isten ültetett ebbe a világba egy népet, és ültetett embereket. A népet inkább az Ószövetség alapján látjuk, az Izrael népét, az Új Szövetség alapján pedig látjuk a személyes embert, akiért Krisztus válságot vállalt, azaz megváltotta. Tehát az embert. És azt várja az Úr, hogy a legjobb termést hozzuk. Hozzuk a legjobb termést. Vajon hálát tudunk-e adni azért, hogy Isten oda ültetett, ahol vagyunk? Mert ott hozzuk a legtöbb gyümölcsöt. Lehet természetesen földrészt váltani, lehet országot váltani, lehet területet váltani. De meg vagyok róla győződve, hogy az ember azért születik oda, mert ott tudja a legjobb gyümölcsöt hozni Istennek, a gazdának. Ott tudja a legjobb gyümölcsöt hozni, és ezért nyilvánvaló, hogy hálásak is lehetünk. Hálásak lehetünk, mert tudja a mi Urunk, hogy hol hoz gyümölcsöt a mi életünk legjobban. Persze lehet előle menekülni, de hiszem, hogy Isten nem véletlenül ültetett minket oda, ahol vagyunk. Ezért hálát is adhatunk. Tudnélik tudja az atyai kéz, hogy hova ültetett, hogy hol a helyünk, ahol keresheti a gyümölcsöt az életünkben. Ahol kereshet. Időnként meg is látogat az atya. Eljön, megnézi, van egy gyümölcsünk. Lehet, hogy észre is vesszük. Lehet, hogy nem vesszük észre. Az Isten keresi a gyümölcsöt. Gyümölcsöt keres az életünkben. Gyümölcsöt keresett ott akkor. És nyilvánvaló, hogy Jézus ezt a példabeszédet azért mondja, hogy aktuálissá tegye a megtérésnek a sürgősségét. Mert hiszen azt mondta, bizony, ha meg nem tértek, ti is elvesztek. És erre mondja ezt a példabeszédet Jézus. Való igaz, sokan várnak tőlünk gyümölcsöt. Gyümölcsöt vár tőled a családod, valamit. Valami gyümölcsöt, ami emészthető, ami megehető, talán átélhető, a közelségedből, jelenvalóságodból, jelenlétedből. Sokan várnak gyümölcsöt. Gyümölcsöt vár talán a családod. Gyümölcsöt vár a gyülekezeted. Jó lenne szolgálni, valamit adni, valamit letenni, gyümölcsözővé tenni a hitemet, a hitünket. És gyümölcsöt vár az atya is, a gazda is, az életünktől. Nem azért ültetett, nem azért kaptuk az életet, hogy csak éljünk. Természetesen van lehetőség. Az első 6 év az elmehet. A 7. már adni kell. És ott a 8., ami már a sajátunk, nyilvánvaló, ez is egy szimbolikus értelmezés. De vajon megadjuk-e? Mi van akkor, hogyha nincs gyümölcsöd? Nem kap a családod tőled semmit, nem kap az egyházad semmit, a gyülekezeted, csak vagy. És itt jön a probléma. Azt mondja erre, gazda, vágd ki. Ellentmond a mi gondolkodásunknak, a kegyelemben élő gondolkodásának, hogy ezt nem mondhatja az atya. De kedves testvérek, a szeretet gyümölcsét azt oda kell adni. A szeretet nem éghet belénk. Nagy baj van akkor, hogyha fölmegyünk az Úristen elé, és megállunk, és azt mondjuk, Uram, minden szereteted itt van, amit adtál nekem. Visszaadom. Azt mondja az Úristen, hát nem azért adtam, hogy visszaadd. Azért adtam, hogy továbbadd. Hogy munkálkodjál. Nem azért adtam, hogy te éld meg magadnak ilyen belterjesen a szeretetemet, hanem azért, hogy add tovább. Mások is részesüljenek benne. Igen, testvérek, a szeretet gyümölcseire sokan vágynak. És hagyd mondjam így személyesen, a te szeretetednek a gyümölcseire is sokan vágynak. Oda kell tudni adni. Át kell tudni adni. A munkahelyeden, diákoknak, munkatársaidnak, a környezetednek. Mert azért kapjuk. Mert a gazda keresi a gyümölcsöt. Nem baj, ha már nincs nálad, mert továbbadtad, az jó. Megtalálja. De amikor nincs gyümölcs, akkor kezdődik a baj. Vajon van-e gyümölcsöd? Mert a pár percben van rá lehetőség, hogy végig gondoljuk. Hogy van-e gyümölcsöd? Mi a gyümölcsöd? Mit tudsz azt mondani, hogy ez jó, Uram? Ez nekem is jó, meg másoknak is. Adtam, adom, szolgálok, teszem. Élnek belőle. Micsoda ítélet, hogyha nincs gyümölcs. Igen, testvérek, az ítélet. És az már ítélet. A példabeszéd szerint is. Nincs gyümölcs. Ezt be kell látni az embernek. Ez fel kell nőni. Nem lehet megmagyarázni, ami nincs. Legfeljebb egy-két helyen meg lehet magyarázni. Olyan helyeken, ami nyilvános helyeken, ahol az ember mondjuk önzetlenül tud beszélni, felelőtlenül. De egy templomban, itt most, amikor nincs gyümölcsöm, azt mondom, hogy van. Hát akkor add oda. Mutasd meg. És ez a történet az, testvérek, ami nagyon fontossá teszi a személyünket. Ezt kell belátnunk. És nem talált. Ha a gazda az Isten, a vincellér Jézus, akkor nyilvánvaló a fügefa én vagyok. Mi történik itt? És hogy mondjam el, beleremegett a szívem. Tovább lehet gondolni, lehet azt mondani, hogy ez nem igaz. De lehet azt mondani, hogy igen, fantasztikus. Mégpedig gazda beszélget a vincellérrel rólam. Az atya megbeszéli a fiúval az én esetemet. Rólam beszél. Megbeszélik. Mit kell csinálni Molnár Istvánnak? Mit tegyünk vele? Nincs gyümölcs. Kemény beszéd, mikor azt mondja az atya, vág ki. Mit mond a fiú? Igen, testvérek, itt válik személyessé a történet, nem csak Izraelre. Persze mondhatjuk azt, hogy Jézus ott volt 3 évig, járt, aztán elsiratta Jeruzsálemet, aztán bement Jeruzsálembe meghalni, megváltani őket. Igen, először elsiratta, aztán bement meghalni. Mert ilyen, ami vincellérünk. De amikor rólam beszélgetnek, abba a dialógusba látunk bele ebben a példabeszédben, amit amúgy nem nagyon tudunk. Jézus a János evangéliumban megemlíti, hogy amit az atyával megbeszéltem, én azt cselekszem. De hogy rólam beszélgetnek az atyával, ez fantasztikus. És én ezt veszem magamra. Magamra veszem. Rólam beszélik meg az életemet. A kegyelem, amit kaptam, ítéletté válik, ha nincs gyümölcs. Ítéletté válik, ha nincs gyümölcse az életemnek. Igazságában valóban el kellene venni az életet, hiszen nem terem gyümölcsöt. Van. Két szó van ebben a történetben, ebben a példabeszédben, ami megrendítő, és iszonyatosan nehéz. Az egyik az, hogy nincs, másik az, hogy hiába. Hiába élek. Hiába éltem. Nincs gyümölcs. Istennél sincs gyümölcs, embernél sincs gyümölcs. Testvérek, szabad nekünk felnőtt keresztényként végig gondolni ezt. Hogy mit keresünk mi itt? Miért ültetett minket az Atya ide? Ebbe a világba csak úgy. Mindenkinek van róla véleménye, természetesen lehet teológiai, filozófiai, biológiai, mindenfajta vélemény. Természetesen semmi probléma nincs, belefér az Isten kognitív szisztémájába, ami elképzelésünk is. De vajon a mi kognitív szisztémánkba belefér-e Isten elképzelése? Igen, és így jelenik meg Krisztus, a vincellér. Így jelenik meg a vincellér, amikor is a terméketlen életünket valahol rehabilitálni kell. Rehabilitálni kell. Könnyű lenne azt mondani, fölvállalja helyettem a gyümölcsöt. Nem igaz? Nem. Türelmi időt kér. Türelmi időt kér az életemre. Ne vágjuk még ki, ne vágj ki még. Hagyd. Majd én körülkapálom, megtrágyázom, és majd meglátjuk. Utána, ha ez nem ment, akkor vág ki. Igen, testvérek, a vincellér közben jár, a vincellér Jézus közben jár. Érted? Értem és értünk. Ez a kegyelem, ez a kegyelmi idő. Természetesen, ha szembesülünk magunkkal, és meglátjuk azt, hogy vajon hányszor és hányszor keresett minket Isten a gyümölcseinkkel, és nem talált, akkor biztos megrettentnénk, megdöbbennénk. De ott van a fiú is. A középkori flamand festészetben van egy kép, ahol Jézus ott van középen, és a bal keze felől ott van az embertömeg, akik verekednek, ölik egymást, gyilkolják egymást, a másik keze pedig ott van az Atyánál, aki már indulna az ember felé, még ne, ti meg gyertek, gyertek hozzám. Visszatartja az Atyát a fiú, és hívja az embert magához. Ez a türelmi idő. Hogy mondjam így, kaptál türelmi időt. Kaptál. Egyszer lejár. És itt van, hogy megjelenik az ítélet. Ha nem tud kegyelemben lenni az ember, akkor ítéletben lesz. Ha nincs gyümölcs, akkor kivágattatik. Persze az Isten ilyet nem csinálhat, mondjuk mi. Igen, nem csinálhat. De itt van ez a történet, ami rólam szól, mert engem beszél meg az Atya és a fiú. Az én életemet, sorsomat, mi legyen vele, mit csináljunk vele. Adj neki türelmi időt, mert még Krisztusnak van bizalma hozzánk. Még Krisztusnak van bizalma hozzád. Hátha. Mert ő képes, ami terméketlen életünkből, gazdag, gyümölcsöt termő életté varázsolni, tenni. De ez az ő bizalma felém. Még van bizalma hozzád. Micsoda kitüntetés, hogy ezt is tudjuk. Nem csak úgy telnek, múlnak a napok, a hetek, a hónapok, az évek, az évtizedek az életünkből, hanem itt mögött egy hatalmas küzdelem van. Az emberért, az egy darab emberért, értem, értünk, érted. Igen, testvérek, van még türelme hozzánk, majd ő segít, hogy rendbe jöjjön az életünk, hogy rendbe jöjjön az életed, hogy legyen gyümölcs, hogy te is érezd a gyümölcsödet, hogy érdemes keresztény hívő embernek lenni, érdemes Krisztus követőjének lenni, mert mit csinál Jézus? Majd én kézbe veszem. Majd én körbekapálom, megtrágyázom. Adok neki muníciót. Kiszedem körülötte a gazt. Feloldom azokat a bilincseket, amelyek ott vannak benne évtizedek óta talán belerögzült sebekként, mint sebek, amelyek fájnak, és az ember nem tud mozdulni. Lebénul a sebei miatt. Mennyi sebed van, ami miatt nem tudsz mozdulni? Mindig oda mész vissza. Mindig az a központ. Akár honnan indulsz el, oda jutsz. Azt mondja Jézus, kezdbe veszem, majd én kézbe veszem. Majd én segítek, hátha. Megteszek érte mindent. Körbet rágyázom. Nyilvánvaló fügefának a trágya az muníció. Adok neki erőt. Adok neki szent lelket. Támogatom, mellé állok. Bíztatom, vezetem, gyógyítom. Igen, testvérek, tovább lehet folytatni, mert van, mennyi mindent csinál Jézus velünk. Mindent. Mindent. Mert türelmi időt kért. És megdöbbentő dolog, hogy nekem türelmi időre van szükségem. De milyen jó dolog, hogy tudom, hogy segít. Lehet kérni nekünk is, ma is, segíts Uram. Hogy ne gyümölcstelen legyek, ne elégedjek meg önmagammal. Te elégedj meg velem. Te mondd nekem, hogy jó. Mert ne gondoljuk azt, hogy itt nem kapjuk vissza a gyümölcsnek az eredményét, de hogy is nem. Az örömöt, a békességét. Ott van a léleknek a gyümölcsei, a Galata levélbe leírva. Mind jelen van. Melyik van meg? Mind megvan. Mind ott van. Ott van az életünkben, vagy csak egy pár darab. Az is jó, hiszen olyan helyre ültetett az Úr, hogy tisztában van vele, hogy nekünk milyen gyümölcsöt kell teremni, és hogy mennyit. Itt vagyunk egy jó gyülekezetben. Vajon mennyivel járulunk hozzá? Nem anyagilag. Imádságban, szolgálatban. Tesszük-e a dolgunkat? Látják-e a gyümölcsöt? A vincellér mindent megtesz. Dolgozik. Azt mondja a tanítványoknak, amikor elmentek Samáriába, és visszamentek, és látták, hogy Jézus nem éhes. Az atyám munkálkodik mindenkor, én is munkálkodom. Igen, tenni kell a dolgunkat, és nem kis dolog ez. Mert, azt mondja Jézus, ha meg nem tértek, ti is elvesztek. El lehet veszni. Bizony, el lehet veszni. Nem ezt hirdette meg Jézus, hogy el lehet veszni, hanem azt hirdette meg, hogy meg kell térni. Mindig nyomatékosít Jézus. Tudom, sok embernek már elege van, és a könyökén jön ki ez a megtérés, de nincs más. Ezt nem lehet másképpen. Változtass meg az életedet. A belső világodat engedd Jézusnak átformálni. Ne a saját gondolataidat szerint élje, hanem engedd meg, hogy ő is beleszóljon az életedbe. Tudjuk, lehet folytatni. De a megtérés az egy megújulás. Megújul az ember. Újjá lesz. Egyszer csak elkezdenek a mennyei erők benne mozogni. Mozogni. Elkezdenek benne mozogni az mennyei erők. Mert testvérek, nem lehetünk úgy gyümölcstermők, hogy mi magunk ne ennénk belőle. Nekünk is enni kell. Érezni kell nekünk is. És ugye az a történet ismerős, amikor az egyik ember elmegy egy orvoshoz, és azt mondja neki, doktor úr, én fáradt vagyok, depressziós vagyok, minden bajom van, tessék már nekem segíteni valamit. Azt mondja erre az orvos, hát uram, itt van a színház, menjen el színházba, kapcsolódjon ki, kicsit közelebb kerül az emberekhez, jókat nevet, tapsol, örül. Hát, doktor úr, nem hiszem, hogy ez nekem segítene. Azt mondja másik, akkor menjen egy vidámparkba, kapcsolódjon ki, és játszon, kicsit gyerekkorára menjen vissza, üljön be a hullámvasútba, és doktor úr, nem megy. Tudja, mit mondja a doktor? Itt van egy cirkusz, menjen el. És ott biztos jól fogja magát érezni. Olyan nagyszerű az a bohóc, aki ott van. Na de doktor úr, én vagyok az a bohóc. Nem sikerült neki örömet adni magának, de örömet adott másoknak. Tapsot, Rivalda fényt. Nem ilyenek vagyunk egy kicsit? Nem ilyen a mi kereszténységünk? Sokszor. És de amikor magunkra maradunk, akkor vesszük észre, hogy bizony, nincs új élet. Pedig ez az új élet, ez a fontos. Ha jó gyümölcsöt terem, jó, mondja a vincellér, ha nem, vág ki, hogy ne foglalja hiába. Ne foglalja hiába a földet. Ez a hiába. Ugye a Bibliában van egy pár ilyen hiába szó, már a 10 parancsolatban is, a 10 ígében is ott van. Hiába felnevedd az Úr nevét. Hiába. Fölösleges. Hiába. Mennyi hiába dolgot csinálunk, és nem hoz gyümölcsöt. Engedjük, hogy Krisztus munkálkodjon bennünk. Az ő erejével, szent lelkével, és minden bizonnyal meg lesz a gyümölcs. Ezt kívánom mindnyájuknak. Legyünk olyan fa Isten szőlőjébe, a kertjébe, a szőlős kertjébe, amely gyümölcsöt terem 30, 60 és 100 annyit. Így legyen. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Olyan jó előtte csöndbe lenni, Urunk, ami szívünkben, lelkünkben, ott mozog az ige. Olyan jó tudni, hogy Te is itt vagy közöttünk. Lelkeddel, erőddel, szereteteddel, változtatni akaró jóságoddal. Igen, add tudtunkra, hogy mennyi a mi gyümölcsünk, van-e. És ha nincs, segíts, vedd kezedbe az életünket, és formálj minket megújulva, megerősödve. Köszönjük a lehetőséget, hogy kérsz még nekünk türelmi időt. Hiszen ez a legcsodálatosabb dolog, amikor méltatlan voltunkat, mégis méltóvá teszed. Mert Te állsz oda mellénk, és Te veszed kezedbe az életünket. És ezzel válunk méltóvá az Atya előtt is, hogy megmaradjunk. Segíts abban, Urunk, hogy tudjunk adni mások felé is, a miénkből. Segíts abban is, hogy szolgáljunk Te néked, csöndesen, halkan, szelíden. Tegyük a dolgunkat a Te nevedben, a Te dicsőségedre, hogy növekedjél közöttünk és bennünk. Köszönjük, Jézus, hogy Te mindent megtettél, vállaltad a Golgota keresztjét, a szenvedést, vállaltál mindent. És legfeljebb úgy vagyunk mi is, mint a tanítványok, hogy csak nézzük. Nézzük, mi történt, és sokszor nem értjük. De csodálatos dolog, amikor megjelensz, amikor megszólítasz, itt vagyok, békesség néktek. Amikor meggyógyítasz, visszahozol, újra süt ránk a nap, és újra hozhatunk gyümölcsöt a Te ajándékodként. Köszönjük, Urunk, hogy ez az életerő, ez nálad van, és nekünk adod minden nap. És köszönjük azt, hogy biztos helyünk van nálad. Amikor véget ér itt mindenünk, minden gyümölcsöt szétosztottunk, akkor tőled kapjuk meg a legnagyobbat oda át, az örök életet. Ezt hoztad nekünk, és ezt mondod, ezt adod nekünk most is. Kérünk, hallgass meg könyörgésünket, és könyörülj rajtunk. Áld meg a Te szavadat, igédet, hogy gyümölcsöt tudjunk teremni, és életünk legyen, és bővölködjünk a Te nagy neved dicsőségére. Amen. Jézus azt mondta az övéinek, ti pedig így imádkozzatok. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.